Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól. Amen. Kedves testvéreim, Isten ígéjét olvasom a közöttetek Pál apostol Efézus beliekhez írt levelének 4. részének utolsó 4 verséből, 29-től 32-ig tartó verseiből. Így szól hozzánk a megnevezett helyről Isten ígéje. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Gyertek testvérek, feleljünk Istenünk megszólító igéjére, fohászkodjunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked azt, hogy egybegyűjtöttél minket, testben és lélekben is kérlek, gyűjts egybe minket, hogy halljuk meg, amit ma szólni akarsz hozzánk. Add, hogy az ige magja, ami ma a te szent lelked által elvettetik az bennünk, gyökeret verjen és gyümölcsöt teremjen. Add, hogy értsük és szeressük a te igédet. Jézus nevében kérünk. Amen. Isten igéjét az Efézusiakhoz írt levél 4. részének 29. verséből, és a Péter első levelének 3. részének 9. verséből szeretném hirdetni köztetek, a Szentlélek segítségét kérve és várva. Így szól e két vers. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. Ne fizessetek gonoszért gonosszal, vagy gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Kedves testvérek, egy szemen szedett, idealista, fiatal személyében állok itt ezen a helyen, ahol nálam sokkal méltóbb emberek is álltak már. Azért mondom, hogy idealista, mert szeretném, ha most a gyülekezettel együtt elképzelnénk egy olyan világot, amiben mind élni szeretnénk. Egy világot, ahol csak olyan beszéd jön ki az emberek száján, amiért ez az ige szakasz ír, csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre. Egy világ, ahol nincs megszégyenítés, és nincs szitkozódás. Ahol nem beszélik ki az emberek egymást, és nem pletykálkodnak rosszindulatúan. Egy olyan világ, ahol a főnök szeretetteljesen szól az alkalmazotthoz, a tanítás nem felsőbbrendű stílusban hangzik el, ahol az interneten csak igaz és korrekt újságcikkek jelennek meg, és csak igaz és korrekt kommentek vannak. Egy világ, ahol az emberek áldást mondanak egymásra, ahol imádkoznak azokért, akik nem tudnak építő dolgokat mondani. Ahol a viccnek és a tréfának van helye, de a gúnynak nincs. Lehet, hogy néhányan mosolyogtok, ha nem kívül, akkor belül, hiszen én is mosolyognék magamon. Hát igen, valóban szép lenne ez a világ, de lassan szálljak ki a pizsamámból és öltözzek fel, mert fel kéne ébredni és kilépni a valós világba, ahol nem ez van. De természetesen nem gondolom, hogy valaha is lesz ezen a földön ilyen élet. Viszont azért vezetem be így a prédikációmat, mert előre szeretnék utalni arra, bár a földön soha senki nem fogja így használnia a beszédét, az ige szerint mi igenis képesek vagyunk arra, hogy a szavaink által gyógyítsunk, és ne sértsünk. Építsünk, és ne romboljunk. Üdítsünk, és ne rothasszunk. Miután ebbe a kis álomvilágba beleképzeltük egy pillanatig magunkat, nézzük, mi az, amiről az ige bomlasztó, vagy más fordítás szerint rothasztó beszédként szól. És talán nem is kell sokáig keresgélnünk. Három kategóriába szeretném összeszedni ezeket a beszédeket. Megszégyenítés, sértés és manipuláció. Nem gondolom, hogy bármi újat fogok mondani a testvéreknek, hiszen többet éltek, és könnyen lehet többet láttak, mint én. Ezért arra kérnélek titeket, hogy amikor ezeket kissé kibontom, gondoljatok bele, hogyan tapasztaltátok meg mindezt. Akár okozóként, akár elszenvedőként. A megszégyenítés egyrészt a kultúránkból eredhet, másrészt a gyermekkorunkból. Megszégyenítés alatt arra gondolok, hogy valakit azonosítunk a bűnével vagy a hibájával. Egy nagyon egyszerű példa erre, amikor az egy gyerek a másiknak, vagy egy felnőtt a gyereknek nem azt mondja, hogy butaságot csináltál, hanem hogy buta vagy. És ennél sokkal erősebben is kifejezik magukat. Nem a tettére mondjuk meg a jogos értékelést, hanem valakit a tettével azonosítunk. Vagy egy rokonának, vagy egy fajtársának a tettével, vagy hibájával. Ilyenkor elveszi az ember a lehetőséget a változásra, mert a megszégyenített önmagát érzi a problémának, és belefullad abba, hogy ő ilyen is kész. Amikor egy kis elefántot helyhez akarnak kötni, akkor oda kötözik egy fához. És a kis elefánt még nem tudja kiszakítani a fát a helyéről. Ezért megtanulja, hogy neki ott kell maradnia, ha kikötözik. És amikor ez az elefánt kifejlett felnőtt állattá érik, akkor már meg sem próbálja kiszakítani a fát, hanem ahhoz a fához, amihez oda kötözték, ott marad. Mert tudja, hogy ez az életnek a rendje. Kissé ilyen az, amikor megszégyenítik az embert, már gyerekkorától kezdve, már el se akarja hinni, el se tudja képzelni, hogy ő nem az, amivel azonosították. És a legtöbb magyar ember ezt a szóhasználatot, ezt a büntetési módot tapasztalta meg gyermekkora óta. Így ez vált a normálissá. És sajnos ez így van, de ez nem jól van így. És ráadásul a mai gyerekek és fiatalok kétszeresen is ki vannak ennek téve, hiszen sokszor nem csak otthonról, hanem az internetről és a játékokból és a fórumokról cseten még durvább megszégyenítést kaphatnak. Ez a jelenség egyébként a cyberbullying néven ismert. Ez egy szörnyű hibája az emberek beszédének, amivel rothasztani tudja a másik ember életét. A második ilyen beszéd a sértés. És itt nem a politikai inkorrektséget, vagy a félreértéseket értem, hanem a szándékot. Ha valaki meg akar sérteni valakit. A félreértéseket nem lehet kikerülni. De ha akár indulatból, akár bosszúból, akár uralkodási vágy miatt egy másiknak fájó dolgot mond az ember, azzal sérteni tud, és valószínűleg fog is. Biztos mi is kaptunk, és okoztunk sok ilyen sebet. És ha a rágalmazást is ide tenném, ami a másik ember méltóságát és jó hírét tiporja porba puszta igazságtalan szavakkal. És az ige ezt gyűlöli a legjobban, a rágalmazást, a beszéd típusú bűnökből. Ez is egy szörnyű hibája sok ember beszédének, amivel rothasztani tudja a másik ember lelkét. A harmadik a manipuláció. Ez nem egy gyors sebet, hanem inkább egy belülről pusztító betegséget jelent, ha képletesen értjük. Hazugságok és érzelmi zsarolások hálózatát, ami látszólag nem vétek, mert egy-egy alkalommal nem csúnya szót, nem sértést, nem megszégyenítést alkalmazunk. De hát a sátán sem ordítozó medveként, hanem sima nyelvű kígyóként jelenik meg a Bibliában. A manipuláció a szekták és a hírportálok, a narcisztikus és a félénk embereknek az eszköze szokott lenni. Ez egy szörnyű hibája sok ember beszédének, amivel rothasztani tudja a másik ember lelkét. És fáj nekem ezekről beszélni, mert ilyenkor mindig eszembe jut rengeteg példa, amikor ilyet tapasztaltam, vagy láttam, vagy sajnos néha okoztam is. Jakab levele azt írja a nyelvről, hogy olyan, mint a hajónak a kormánya. Ugye ez egy kicsi szerkezet, de az egész hajónak az irányát befolyásolja, hogy merre megy. És amikor az ember erre használja a nyelvét, az a hajó, az zátonyra fut, és megsérül, és megreped, és léket kap. A Quimby egyik száma azt mondja, az élet szép, csak te világ vagy beteg, megfertőzte valami az embereket. Én úgy gondolom, hogy nagyrészt ezek a beszédek, amik az embert éjjel-nappal körülveszik, ezek bomlasztják belülről az embereket. És ez egy elképesztően elszomorító valóság. Most mind ki vagyunk ugorva abból a pizsamából. De azért állok itt, és azért tudok itt állni, mert van egy jó hírem, hogy eljött valaki 2000 éve földre, aki által lehetővé vált, hogy ez a folyamatosan romló beszédű emberiség, sok-sok tagja visszafordítsa a folyamatot. Eljött valaki, akit mikor szidalmaztak, viszont nem szidalmazott, aki imádkozott az őt szaggatókért. Aki így imádkozott azokért a tanítványokért, akik szétszélettek és elhagyták a Gecsemáné kertjében. Én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédőkre hisznek majd én bennem. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. De nem csak a tanítványokért, hanem az őt keresztre feszítőkért is imádkozott. És amikor tanított, akkor szeretetből tanított. És igazat beszélt megalkuvás nélkül. Megvédte az özvegyet és az igazságtalan elé hurcolt házasságtörő nőt. Nem félt a negatívat, az ítéletet sem kimondani, de mindezt szeretetből tette. És szavai mögött hitelesség volt, olyannyira, hogy az életét is odatta értünk, hogy megmeneküljünk a pokoltól, akik benne hiszünk, és attól is megmeneküljünk, hogy a saját hibáink és gyengeségeink pecsételjék meg a sorsunkat. Amikor Jézusról beszélek, gyakran találkozok azzal a válasszal: jaj, de hát ő Jézus. Hát ő félig Isten volt, hát persze, hogy neki ment. Nehogy az legyen már a mérce neki, mint nekem. És ez a fajta hozzáállás nem fogja meg a lényeget, mert a lényeg, hogy Jézussal lehet változni. Egyrészt példát adott, de másrészt az ő erejét, hogy aki kéri tőle, hogy meg tudjon változni, azt ő megváltoztatja. Meg tudja tenni. Persze nem egyről a kettőre, hanem amint egy gyümölcsfa növekszik, évről évre és napról napra. És itt vagyunk a lényegnél. Láttatok már olyat, kedves testvérek, hogy egy sivatagban forrás fakadjon a kőből? Vagy hogy egy sötét és hideg erdőben éjjel kisüssön a nap és felmelegítse az embert? Ezek képtelenségek. De legalább akkor a képtelenség az, hogy a mi beszédünk gyógyító, üdítő, megújító, kedves, felemelő és építő legyen a körülöttünk élőkre. De ahogy Isten a sivatag közepén vizet fakasztott a sziklából, úgy ezt velünk is megcselekedheti. És mindezt a legegyszerűbb hétköznapi kis nemes cselekedetekkel végezhetjük el. Az építő beszéd alatt a bátorítást, a váratlan kedvességet és az igaz beszédet értem. Mind a három ritka manapság, mint a fehér holló. Amikor azt mondtam, hogy a megszégyenítés úgy hat, hogy az elefánt a kis fát sem tudja elhúzni, nos, a bátorítás meg a dicséret az pedig úgy hat, hogy megsokszorozza az ember erejét. Egy rendkívül egyszerű példát tudok mondani, amikor gimnáziumban, a testnevelés órán felmentünk a konditerembe az osztálytársaimmal, akkor volt egy jó tagba szakadt osztálytársam, aki éjjel-nappal kondizott. Ő nagyon tapasztalt volt, tudta, hogy ki mennyit bír, tudta, hogy milyen edzéstervek a legjobbak. És odaült mellém, és bíztatott: Koni, én tudom, hogy te ezt még bírod. Én tudom, hogy te még egyszer fel tudod emelni a súlyt. Tudom, hogy még egy felülést meg tudsz csinálni. És ott ült, és bíztatott, és tényleg meg tudtam csinálni, amikor már amúgy azt mondtam, hogy állj, már kiszállok. És mennyire kevés bátorítást és dicséretet kap ma az ember. Hallottam egyszer egy olyat valakitől, hogy azért nem dicsérem meg, hogy nehogy elszálljon magától. Nehogy elszálljon. Inkább vagdossuk le az emberek szárnyait, nehogy elrepüljenek. Mennyire fáj ezt hallani? Hát minket hányszor és hányszor vigasztal és bátorít az ige. Nekünk mennyire jól esik, amikor nagyritkán bátorítást hallunk. Missziós gyerektáborokban megfizethetetlen azt látni, amikor egy kis kölyköt, akit nagyon-nagyon kevésszer, vagy talán még sose dicsértek meg úgy igazán, tesz valami hasznos dolgot, és megdicsérem. És elváltozik az arca. És utána méltó akar lenni arra a dicséretre, amit mondtam neki, és megváltozik a viselkedése is. A vigasztalással kapcsolatban pedig vigasztalj meg egy embert, és örökké emlékezni fog rá, még akkor is, ha talán sosem mondja el. Ehhez gyengétség kell. Gyengét pedig csak egy erős ember tud lenni. Ez egy olyan beszéd, amely áldást hoz arra, aki mondja, és aki hallja. A második ilyen építő beszéd a védelem. amikor valakinek, aki nem jogos ítélet alá esik, hanem igazságtalanság éri, és ilyenből nagyon sok van, a védelmére kelünk. Mekkora nyomás lehetett Jézuson, amikor elé hozták a házasságtörő asszonyt. Ugyanis, hogyha ellentmond a mózesi törvényeknek, könnyen lehet, hogy őt is megkövezik. De Jézusnak megadta Isten, hogy mit mondjon akkor. Megadta a bölcsességet. Az életét kockáztatta a másért, és mindketten megmenekültek. Csak az igazán erős emberek tudnak valakinek a védelmére kelni. Ez is egy olyan beszéd, amely áldást hoz arra, aki mondja és hallja. A harmadik ilyen építő beszéd pedig az imádság. És az imádság alatt itt nem csak a szokásos másokért való imádságot értem, hanem azt, hogy az ellenségeinkért is imádkozzunk, és legyünk kedvesek és jószívűek azzal, akik ártanak, lenéznek, alánk tesznek, és még sorolhatnám. Amikor erről beszélek, sokszor egy fallal találkozok. Mit tudhat ez a kis fiatal arról, a sérelemről, amit én szenvedtem el? Valószínűleg nagyon keveset. Jézusnál rosszabbakat azonban senki nem szenvedhetett, és ő mégis jót tett azokkal, akik vele rosszat tettek. De nem csak Jézus. Richard Wurmbrand írt egy olyan könyvet, hogy Megkínozva Krisztusért. A kommunista diktatúra Romániában, amikor volt, és annak a legeslegkeményebb időszakaiban, a föld alatti hívő gyülekezet vezetője volt. És bebörtönözték őt is, és jó pár hívő társát akkor. És leírja, hogy a börtönben milyen kínzásokat, és milyen embertelen bánásmódot kaptak ők. És leírja azt is, hogy ők valami olyan erőt kaptak ott, amilyet azelőtt nem tapasztaltak, és szeretni tudták a börtönőröket, és méltóságosan bántak velük. És többször is volt olyan, hogy a börtönőr előbb tört meg, és tért meg, mint ők. Ez mai világban inkább gyengeségnek is megvetendőnek tűnik, hogyha nem védjük meg magunkat. Pedig csak az igazán erősek tudnak nem önvédelemmel vagy erőszakkal felelni az őket sértőknek. És pontosan ez az, amivel meg lehet törni a legelmetemültebb ellenségeket is. Imádkozni és méltósággal beszélni a minket tiprókkal. Ez is egy olyan beszéd, amely áldást hoz arra, aki mondja és hallja. Akinek nincs üdvössége, az kérje Jézust, hogy bűnbocsánatot kapjon és megmeneküljön. Akit pedig Jézus megszabadított, annak megadja az erőt, hogy mindezt, amiről szó volt, és még sokkal többet is megtehesse. Mindent, amit mondtam, minden építő és áldáshozó beszéd alapja az, hogy mindezt mi megtapasztaltuk Jézustól. Ő vigasztal és bátorít minket. Ő megvéd minket a sátán vádolásától és a pokol erejétől. Ő az, aki akkor is szeret és imádkozik, és közben jár értünk, amikor megszomorítjuk őt. És azáltal, hogy áldást hozó beszéd jön ki a szánkon, az ő akaratát teljesítjük itt. Az ő követei vagyunk. Az ő keze dolgozik általunk. És ez az elképzelhető legnagyobb megtiszteltetés és öröm. Legalábbis én abszolút így gondolom. Kedves testvéreim, szóljunk hát Istennek tetsző módon, örömmel, és jókedvel, és szeretettel. Építsünk, és védjünk, és áldjunk, hogy a mi atyánk örüljön, dicsőjön, és megáldjon minket is. Amen. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy amikor mi még nem ismertünk, amikor mi még nem tudtuk, hogy ki vagy, és valószínűleg rengetegszer megszomorítottunk, te már akkor vállaltad értünk a megaláztatásokat. Te már akkor kedvesen és szeretve szólítottál minket magadhoz. És köszönjük, hogy mindig ott vagy védő bástyaként mögöttünk, és körülfogsz minket. Arra kérünk, atyánk, add, hogy legyen bátorságunk kérni tőled azt, hogy a mi beszédünket szenteld meg. Add, hogy legyen bátorságunk építeni egymást. És add, hogy ezt ne görcsösen vagy félelemmel, hanem jó kedvel tegyük. Jó kedvel, hogy mi szerethetünk és segíthetünk másokat. És aki mást felüdít, az maga is felüdül. Add, hogy ezzel a bizalommal tehessük mindezt. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Imádkozzuk együtt azt az imádságot, amit már a legelső keresztjének is imádkoztak, amit maga az Úr Jézus tanított nekünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen.